Gyülekezetben egy néhány hete óta a János evangéliumából szól hozzánk az ige, és én is ezt a feladatot kaptam, hogy ebbe a folytatásba bekapcsolódjak. A negyedik evangéliumból olvasom Istenünk igéjét, az evangélium első 42 versét. Igen, erre nem gondoltam, hogy talán más lesz a kivetítés, mint amit én hoztam. Egy másik fordításból olvasom fel, remélem, hogy nem lesz nagyon zavaró. A farizeusok úgy hallották, hogy Jézusnak több a tanítványa, és többet keresztel meg, mint János. Bár maga Jézus nem keresztelt, hanem csak a tanítványai. Jézus, amint értesült arról, elhagyta Júdeát, és ismét elment Galileába. Samárián kellett átmennie. Így jutott el Samária egy bizonyos Sikár nevű városának közelébe, nem messze attól a telektől, amelyet Jákob ajándékozott fiának, Józsefnek. Ott volt a Jákob kútja. Jézus, mivel a hosszas gyaloglástól elfáradt, azon módon leült a kút mellett. Körülbelül déli 12 óra volt. Akkor ment oda egy samáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus így szólt neki: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vásároljanak. A samáriai asszony így felelt Jézusnak: hogy te zsidó létedre inni kérsz tőlem, holott én samáriai asszony vagyok. A zsidók ugyanis nem tartottak, jó szomszédságot a samáriaiakkal. Jézus azt mondta neki: ha te ismernéd az Istennek ajándékát, és ha te tudnád, hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, akkor te kértél volna őtől leinni, és ő élő vizet adott volna neked. Az asszony ezt mondta neki: Uram, vödröd sincs, és a kút mély. Honnan veszed hát az élő vizet? Tán csak nem vagy te nagyobb a mi atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta mi nekünk, és ebből ivott ő maga, és a fiai, és az ő nyájai. Jézus így felelt neki: mindenki, aki ennek a kútnak vizéből iszik, ismét meg fog szomjúhozni. Aki azonban abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké nem fog megszomjazni, hanem az a víz, amelyet én adok neki, ő benne örök életet adó élő forrás vízzé lesz. Az asszony így szólt neki: Uram, add nekem ezt a vizet, hogy többé ne szomjazzam meg, és ne járjak ide vizet meríteni. Jézus azt mondta neki: menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide ismét. Az asszony így felelt: nincsen férjem. Ezt mondta Jézus: jól mondtad. Férjem nincsen, ugyanis 5 férjed volt, és akivel most együtt élsz, az nem férjed. Ezt igazán mondtad. Az asszony így szólt neki: Uram, látom, hogy te próféta vagy. Mondd meg hát, hogy mi az igaz. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak. Ti azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Jézus így szólt neki: asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen és nem is Jeruzsálemben imádjátok majd az atyát. Ti samáriaiak azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség szerzője a zsidók közül származik. De eljön az óra, és már most itt van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is olyanokat kíván imádóiul. Az Isten lélek. Azért, akik őt imádják, kell, hogy lélekben és igazságban imádják. Az asszony így szólt neki. Tudom, hogy a messiás, akit Krisztusnak neveznek, eljön. És amikor ő eljön, mindenre megtanít minket. Jézus azt mondta neki, én vagyok az, én, aki veled beszélek. Közben megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy egy asszonnyal beszélget. Mindazonáltal egyik sem mondta, mit kívánsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. Az asszony akkor otthagyta a vizes korsóját, visszasietett a városba, és így szólt az embereknek. Gyertek, lássatok egy embert, aki nekem megmondott mindent, amit cselekedtem. Tán csak nem ő a Krisztus. Kimentek azért a városból, és oda mentek Jézushoz. Azon közben kérték őt tanítványai. Mester, egyél! De ő azt mondta nekik. Van eledelem, hogy egyem, amelyet ti nem ismertek. Tanítványi azért így szóltak egymásnak. Tán csak nem hozott neki valaki ennivalót. Jézus így szólt nekik. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem küldött, és az, hogy elvégezzem azt a munkát, amelyet reám bízott. Nem, de ti mondjátok azt, hogy az aratás 4 hónap múltával érkezik el? De én azt mondom nektek, tekintsetek szét, és lássátok meg a szántóföldeket, hogy már most fehérek, azaz érettek az aratásra. Az arató már most megkapja jutalmát, és termés gyűjt az örök életre, hogy a magvető és az arató együtt törüljön. Mert ebben az esetben igaz az a mondás, hogy más a magvető, és más az arató. Én küldtelek titeket, hogy arassatok ott, ahol ti előbb nem fáradtatok. Mások fáradtak, hogy arassatok ott. És ti aratjátok az ő fáradtságos munkájuknak gyümölcsét. Abból a városból pedig a Samária közül sokan lettek Jézusban hívőké, annak az asszonynak beszéde által, aki tanúbizonyságot tett ő róla, mondván, mindent elmondott nekem, amit cselekedtem. Amint azután a samáriaiak Jézushoz érkeztek, nagyon kérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. És az ő beszéde által sokkal többen lettek hívőkké. Mondogatták is az asszonynak, most már nem a te beszéded által hiszünk, hanem azért, mert mi magunk hallottuk őt, és mert mi magunk tudjuk, hogy ez a Jézus valóban a világ üdvözítője. Amen. Megvallom a kedves testvéreknek, hogy valóban egy kicsit más ezen az oldalon állni, mint ahogyan korábban ott ültem, hiszen még soha nem ültem ott a izgalommal, a székekkel, és most elég nagy izgalom van bennem. Amikor megkaptam ezt az igét, akkor rögtön ez a pár héttel ezelőtti szolgálat jutott az eszembe, amikor a kisifisekkel elmentünk az Isten tiszteletre, és akkor a kánai mennyegző története alapján hirdettem az igét, és ezek után mindig leülnek az ifisek, beszélgetnek, és az egyik csoportot én vezettem, és hát így beszélgettük, hogy ki be mi maradt meg, ki mit szólított meg az igéből, és hát nagyon aranyos volt az egyik kisifis, mert azt mondta, hogy én már 1000-szer hallottam ezt a történetet. Hallottam a hittanórán, az ifin, a táborban, és hogy én ezt már nagyon ismerem. Bár hozzátette, hogy ehhez képest is azért volt új, amit kihallotta a történetből. És hát azért jutott eszembe ez a történet, mert ez az a gyermeki lelkület, amire Jézus hív bennünket, hogy hallottam az igét, hallottam ezt a samáriai asszonynak a történetet, ismerem is nagyon, mi újat adhat még. Mert hogyha elismerjük, hogyha így állunk meg előtte, akkor tud velünk mit kezdeni ő. És azért mondom ezt, mert én is így voltam ezzel, hogy mi újat mondhat még ez a történet, mi az, amivel ide kiállhatnék. Meg is néztem a gyülekezetnek a honlapján az ige hirdetések között, hogy hát a fejezet első 27 verséből valamikor korábban volt már istentisztelet. És mondta ez, hogy ez volt az egyik dolog, ami megszólított, hogy hát a 27. verstől nem volt még, és igazából nem is az, hogy nem volt, hanem ez az a vers, amit úgy, hát nem igazán értek, amit úgy túl szoktam ugrani, sőt, egész pontosan mindig elakadok benne, hogy fennakadok azon, hogy Jézus hogyan mondhatja azt a tanítványainak, hogy miért nem fogadja el az eledelt, hiszen bementek a városba, fáradtak érte, azért jöttek, hogy a fáradt mesterüknek, ahogyan hallottuk is a fejezetnek az elején, valóban ennivalót hozzanak, és hát ő ezt távol tartja magától. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez pont egy ilyen jó bőti időszakban lévő ige hirdetés, és amikor ugye erről van szó, hogy hát a megtartóztatás, esetleg az ételnek a távoltartása, hogy hát, hogy van egy másik eledel is, amiről itt Jézus beszél. Két fejezete van ennek a történetnek, és pont itt van a felező pont, hogy az első, úgymond felvonásban a samáriai asszonnyal való párbeszédét olvashatjuk, itt pedig a tanítvánnyal való közösségüket, és én most ez alapján szeretnék szólni, az igét magyarázni, és hirdetni azt az üzenetet, amelyet én megértettem. Ja, azzal kezdődik ez a második felvonása a történetnek, hogy a tanítványok, akik ugye eledelért voltak, visszatérnek. És meglepődve látják azt, hogy mesterük egy samáriai asszonnyal beszélget a kút mellett. Csodálkozásuk egyrészt annak szólt, hogy egy zsidó ember nem vállalt közösséget a samária beliekkel. Ebben nem akarok bővebben belemenni, valószínűleg tudjuk, hogy ennek történelmi okai voltak, hogy a kitelepítéskor ugye keveredett ott a nép, és ezáltal ők tisztátalanná váltak az ő számukra. Ugye nemrég az Ezsrás könyvét olvastuk, a Bibliaolvasó kalauz szerint ott is szó volt erről, hogy ott már megkezdődik a távolságtartás. És hát a történetbeli asszony is meglepődve mondja Jézusnak, hogy te zsidó létedre inni kérsz tőlem, holott én samáriai asszony vagyok. Mert hogyha egy zsidó ember Galileából a fővárosba, Jeruzsálembe akart menni, vagy éppen fordítva, akkor hát muszáj volt átmennie ezen a megyényi területen, de hát kerülték az emberekkel való találkozás. Hogyha nem volt muszáj, akkor nem érintkeztek velük, mert ugye azt tartották, ők tisztátalanok, és hogyha hát van találkozásuk, akkor mi is tisztátalanokká válunk. De az a meglepő, hogy a tanítványok nem is ezen csodálkoznak el igazán, hogy Jézus egy samáriaival beszélget. És hát valószínűleg bennük van az, hogy hát nem hiába küldte el őket, hogy onnan vegyenek ételt, akkor ez azt jelenti, hogy szabadok lehetünk az előítéleteinktől, hogy közeledhetünk más népeknek a tagjaihoz is, mert hát mesterünk is ezt teszi. De voltak még falak a szívükbe, hiszen nem merték kimondani azt, ami belül őket foglalkoztatta, de hát János végül később kimondja, hogy hát mit akarhat a mester egy nőtől, hogy vele beszélget. És ehhez tudni kell azt, hogy egy akkori rabbi, egy akkori mester nyilvános helyen nem társaloghatott egy asszonnyal. Még akkor sem, hogyha az édesanyja volt, még akkor sem, hogyha a hitvese, még akkor sem, hogyha a lánya volt az illető. Hát nem kell nagyon sokáig kínozniuk magukat ezzel a kérdéssel, mert hogy ez a nő feláll, és ott hagyja őket, és ott hagyja a vizes korsóját is. És látszólag ez egy érdektelen részlet. Hát miért kell tudnunk azt, hogy ott maradt a vizes korsó? De korán sem az. Mert pont ettől szép ez az evangélium, a Jánosé, hogy ő kitér a részletekre. Ugye más alkalmakkor is olvasunk ilyeneket, és nem véletlenül teszi ezt. Ugye egyrészről, hogyha valaki beszámol ezekről a részletekről, sejtetni véli azt, hogy talán ő is jelen volt ezeknél a történéseknél. Maga is részese volt ezeknek. Amit ír János, az nem más, mint egy szemtanúnak a tanúságtétele. Az egyik magyar írás magyarázó ezt a címet is adta az evangéliumi kommentárjának, hogy igaz tanúvallomás. Tehát egy szemtanútól olvassuk ezeket a sorokat, és azért fontos, hogy egy szemtanútól, hogy valóban hitünk legyen, amit aztán János az evangélium végén meg is fogalmaz, hogy Jézus Krisztus, akiről szó van, ő az Isten fia, és hogy ebben a hitben életünk legyen az ő nevében. Tehát egyrészt ezért is van ez a részlet, hogy egy szemtanútól olvasunk, hogy ez is vezessen bennünket a hitben. De többet is jelent, üzenni akar. Hiszen gondoljuk végig, ez az asszony a tűző napsütésben déli 12 órakor azért megy a kúthoz, hogy a korsójával vizet merítsen, csillapítsa a szomját, és hát egyáltalán a víz kell a mindennapos élethez, ugye vissza is viszi az otthonával. De azt látjuk, hogy ebben a találkozásban ő jóval többet kap. Örök életet adó forrásvizet. Jézus Krisztust, az Isten fiát. És ezáltal egy új életet. És visszaindul a városba, ahova bár nem Jákob kútjának a vizét viszi, hanem az élő vizet, hogy megosztja. Az asszony újjászületett, és hitből vitte ezt az örömüzenetet vissza azoknak, akiket ismer, a hozzátartozóinak, a barátjainak, a szomszédjainak, és egyáltalán mindenkinek, akik előtt korábban szégyelte az ő életét. Hiszen kiderül a történetből, hogy miért is kellett ezt szégyelje. És hívja őket Jézushoz, hogy meglássák őt is, azt az embert, akit várnak, aki a Messiás, aki a Krisztus, aki az Isten küldötte. Mert ilyen az új élet, a hitben élt élet, hogy meg akarja osztani az örömét másokkal is. Másoknak is ugyanezt az örömöt akarja. Az elnyert szabadság, az Istentől nyert szabadság, másokat is erre a szabadságra akar vezetni. És miközben történik ez, hogy elmegy az asszony, ugye színre lépnek a tanítványok, és hát étellel kínálják a mesterüket. És azt veszük észre, hogy egy hasonló beszélgetés bontakozik ki, mint korábban Jézus és az asszony között. Ugye, mint előbb a samáriai asszony, most a tanítványok is csodálkozó magatartással vannak Jézus irányában, és ez lesz a beszélgetésnek a kiinduló pontja. Ugye Jézussal az evésről folyik a beszélgetés, ugye korábban az ivásról. Ugye előzőleg az italnak, most pedig az ételnek tulajdonít Jézus jelképes értelmet. Ugye ahogyan az asszony félreérti Jézus szavait, most a tanítványok is félreértik azt. És hát ebből születik meg mind a két alkalommal az a tanítás, hogy hogyan lehet a miénk, akár az élet vize, akár az eledel. És ez is egy jánosi sajátosság, találkoztunk vele már korábban is, amikor Jézus egy további megértésre akarja elvezetni a beszélgető társait. És ezért a külsőről a belsőre, a testiről a lelkire irányítja a figyelmet, és ezáltal egy magasabb megértésre akar elvezetni. És János ezzel üzen nekünk is, az evangélium hallgatóinak, hogy ugyanezt akarja tőlünk Jézus is. Ezért hallgathatjuk az ő igéjét, hogy egy magasabb megértésre jussunk el. Amikor alkalomattán elintézni valom akad Budapesten, akkor szeretek gyalog eljutni az egyik helyről a másikra, és nem csak azért, mert költségtakarékos, nem kell jegyet kiadni, hanem azért, mert a sétáim során szeretem az épületeknek a homlokzatát nézni, mert ilyenkor rengeteg szépség tárul fel. És mindig elgondolkozom azon, hogy az építészek vajon miért ilyen magasra helyezték el az esztétikai funkción kívül. Most Ágostonra nézek, talán ő majd megadja erre a választ, de nekem van egy saját bejáratott válaszom, és ezt akarom megosztani, hát ez jóval egyszerűbb. Én azon gondolkodom, hát azért van ez, hogy hát felemeljük a tekintetünket, hogy ne így magunkba burkolózva, meg csak úgy az anyagot látva haladjunk előre, hanem lássunk többet. Lássuk meg a teljességet, lássuk meg az egészet, és ezáltal igazán gyönyörködhessünk. És ezt teszi Jézus is ebben a történetben, és erre hív bennünket is. Ezért emeli a tanítványok látását magasabbra, ahogyan a miénket is. Mert az Isten országa az más, és több, mint a mi megszokott valóságunk, amiben éljük a hétköznapi életünket. És Jézus ebben a valóságban akar teret adni a mi számunkra. Hogy a földi életünkben a víz csak egy átmeneti enyhülést ad. Alapvető emberi tapasztalatunk, hogy a szükségeink látható dolgokkal való betöltése csak ideig való örömet, csak ideig való megelégedést ad. És nem csak a gyerekek számára, akiknek csak 3 napig újdonság az újdonság. Mert hogy mi is ismét keresésbe kezdünk, hogy mi adhatna életünknek igazi megelégelést. És Isten országába úgy elégítetik meg a mi élet szomjúságunk, az élet éhségünk, hogy az nem újul ki soha többet. Isten országában olyan eledel vár bennünket, ami a világ számára láthatatlan ugyan, de ami olyan változást okoz az életünkben, hogy ezáltal láthatóvá válik mindenki számára. Az az én eledelem, mondja Jézus, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem küldött, és az, hogy elvégezzem azt a munkát, amelyet rám bízott. Ez a központi gondolata az evangéliumnak, ez bomlik ki fejezetről fejezetre, hogyan megyünk előre, és ez fog kiteljesedni majd Jézus Krisztus golgotai áldozatában, hogy elvégezze az Atya akaratát. És az atya akarata nem más, hogy az embernek ne kelljen elvesznie. Ne kelljen elvesznie a bűnében, a szégyenében, az úttalanságában, hanem ehelyett igaz, örök, azaz Istentől kapott élete legyen. És Jézus ezért jött. Ezért beszélget a samáriai asszonnyal, és ezért beszélget a tanítványokkal, és ezért beszélget mai tanítványaival is, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És azt látjuk az ő szavaiból, hogy ez a munkája visszahatott az ő életére. Jézusnak ez volt az eledele. Ez éltette őt. Mert ahogyan az étel erőt ad, felfrissülést a testünknek, úgy Jézus életmentő munkájában lelki megerősödést és felfrissülést talált. És tegyük hozzá, hogy elég fárasztó a munka. Le is írja ezt János. És nem csak fizikai értelemben, hogy ha az adott történetet tekintünk, ugye nem ment be a városba Jézus, hogy menedéket találjon a déli nap elől, hanem hosszan beszélget az asszonnyal, akinek az értetlenségét is át kell törnie. De olyan nagy volt az öröme, hogy megtalálta ezt az elveszett embert, hogy ez felettette az ő valódi szükségleteit is. Sőt, ez táplálta, ez erősítette őt. Ez volt az a mennyei eledel, amit az atyától kapott a vele való közösségben. És a továbbiakban arról is beszél, hogy a tanítványainak is ez lesz a táplálék. Ugye manapság, hogyha a kezünkbe veszünk bármilyen élelmiszert, akkor a csomagolásán feltüntetik a különböző adatokat, többek között, hogy mennyi energiát ad. És ez sokaknak nagyon fontos, mert hát ugye egyrészt ki lehet számolni azt, hogy mennyi energiára van szükségünk egy nap folyamán, és ezért miből mennyit kell megenni, hogy ez fedezze ezt az energia szükséget, hogy igazán egészségesek legyünk. És Jézus arról beszél, hogy az igazi, a teljes energia, ami táplál, ami erősít, ami megújít, az az Isten akaratának a cselekvése. Mert hogy nem elég csak az igét magunkhoz venni. Ez még csak kóstolás, ez még csak ízlelgetés. Bár hozzá kell tenni, hogy az e felett való örömünk is az Isten ajándéka. Hát ezért vannak ízek, hogy azokat érezzük. Nem akarok erről sokat beszélni, mert már gondolom előre nézünk a vasárnapi ebédre. De úgy válik életté az ige táplálékká, hogyha azt meg is cselekedjük, hogyha engedelmesen veszünk részt a Isten életébe. Meg annyi helyen felhívja erre a figyelmünket a Szentírás. Ez a munka, ez a szolgálat, úgy nagybetűkkel, ami másokra irányul. Aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Ismerjük az írást. És olyan csodálatos tapasztalat ez, hogy mivel testünk és lelkünk egységben van, hogy a hitünknek ez az aktivitása visszahat a fizikai életünkre is. Felüdít, csillapítja a fáradtságunkat, csillapítja a kedvtelenségünket. És természetesen nem azért szolgálunk, nem ezért a visszahatásért, de jó látnunk, hogy Isten ezt is elgondolta a mi javunkra. Így találta ki. És tudom azt is, és együtt érezem, mondom azt, hogy igen, sok a munkánk, sok az elfoglaltság, nagyon nehéz beosztani az időnket, de vállalhatjuk az Úr dicsőségére és mások javára a szolgálatot, mert ebben gyarapodásunk van, és megújulásunk. Persze, az is igaz, hogy kivesz ez is a fizikai erőnkből, Mondtam a gondnok úrnak, hogy elnézést kérek, hogy talán egy kicsit később érkeztem meg, de az elmúlt pár napban egy ifjúsági hétvégén vettem részt, és tegnap 7:30-kor muszáj volt lefeküdjek, hogy ki tudjam pihenni magunkat. De mégis azt érezzük, hogy a belső töltőknek a számlálója emelkedik úgy a szolgálat közben. Sőt, ami ennél is fontosabb, éltet. Ugye, aki nem táplálkozik, az meghal. És akinek nem Isten akaratának a cselekvése, a tápláléka, hát ő sem számíthat sok jóra. Jézus azt mondja a tanítványainak, és ezzel szeretném befejezni, tekintsetek szét, lássátok meg a szántóföldeket, hogy már fehérek, azaz érettek az aratásra. Ugye, olvassuk, hogy miközben beszélget Jézus a tanítványaival, a samáriai asszony benn van a városba, bizonyságot tesz Jézusról, és sokan elindulnak. Ugye, közelítenek, úgy képszerűen is látjuk, hogy közelítenek a samáriaiak ismét a kúthoz, Jézushoz és az ő tanítványaihoz. És tudni kell azt, hogy a samáriai belieknek mind a mai napig van egy jellegzetes viseletük, a fejüket takaró világos színű burnusz. És amikor Jézus azt mondja, hogy már fehérek a mezők az aratásra, akkor kimutat a közeledő samáriaiakra. Jönnek ezek az emberek, mert Jézus elvetette a magot. És tudjuk azt, hogy az a mag, ami jó földre talál, 30, 60 vagy 100-szoros termés hoz. Kész az aratásra a szántóföld. Az arató már most megkapja a jutalmát, és termés gyűjt az örök életre, hogy a magvető és az arató együtt örüljön. Jézus együtt örül a tanítványainak, hogy az ő beszédére sokan lettek hívőkké. És ebben láthatjuk meg a missziónak az életritmusát. Vetés, azaz a munka. Aratás, azaz a táplálék. És hát igen, nagyon sok időnek kell eltelnie, míg a vetésből aratás lesz, de ezt az örömömet szeretném megosztani a gyülekezettel, mert most jutott eszembe, amikor ide kiálltam, hogy valóban volt egy rövid időszak, amikor szolgálhattam a gyülekezetben, és többek között az Alfa csoportot is vezettem, és mind a mai napig találkozok egy olyan csoport taggal, aki részese volt ennek a munkának, és bár sokáig nem úgy tűnt, hogy lesz ennek gyümölcse, de nagy öröm volt ott mégis aztán egy alkalommal itt meglátni a gyülekezetbe, és nagyon hálás és örömteli a szívem. De hogy valóban egyszer az aratás, illetve a vetés és az aratás egy pillanatban összeér, és aztán minden kezdődik előről. És valószínűleg ez játszódik le János szemei előtt is a lelki látásában, amikor írja ezeket a sorokat, hogy ugye, tudja azt, hogy van egy Fülöp nevezetű ember, aki nem is apostol, hanem egy asztalok körül szolgáló diakónus, aki elmegy Samáriába azért, hogy az Isten örömüzenetét hirdesse. Ráadásul ez egy megszégyenítés az ő számukra, mert a feltámadt Jézus az apostoloknak mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, és ők nem mennek, mennek a diakónusok. És ott hallgatják a Krisztus evangéliumát Samáriában, hallottuk azt, hogy sokan hitre jutnak, és megszabadulnak. És nem sokára Samária megtérésének a hírére megérkezik Péter és János, akik a Szentlélekért könyörögnek. Ők már az aratásban járnak. A vető és az arató öröme összeér. És ez így van azóta is. Azt gondolom, hogy nagyon jól tisztában vagytok a gyülekezeteteknek a történetével, hogy így fakad fel ezen a puszta helyen az élet, és ebből származik továbbra is életetek. Abból a magból, amiről aztán majd még később lesz szó, ami az elvetés után muszáj volt meghaljon, de azért, hogy egy új élet támadhasson belőle. Jézus Krisztus az a mag, akiből új élet támadt, amiből nyertük mi is az életünket. És ez szolgálatra küld el. Szolgálatra küld el az Úr, hogy menjük és cselekedjük az ő akaratát, hogy elvégezzétek ti is azt a munkát, amelyet rátok bízott, és hogy ez legyen eledel majd a ti számotokra is. Kívánom és kérem, hogy így legyen a gyülekezet életében. Amen. Imádkozunk. Köszönjük Istenünk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy te ismersz igazán bennünket. Te ismered a mi igazi éhségünket, amelyre folyamatosan csillapítást, megelégedést keresünk, de semmi és senki nem tudja betölteni azt. És köszönjük azt, hogy te megteszed ezt. Köszönjük azt, hogy értünk küldötted el Jézust azért, hogy az ő élete lehessen az a mag, amely miután meghal, életre kell, és ebből legyen nekünk életünk. Szeretnénk megköszönni azokat, akik ezt hirdették a számunkra, akik ebből az életből éltek, akik ezt a magot vetették el, akik a te szolgáid voltak a mi életünkbe, és azok a mai napig. Urunk, köszönjük, hogy te őket használtad, és köszönjük azt is, hogy minket is így küldesz el, és minket is így akarsz használni, hogy elmenjünk, és mások életébe vessünk, vagy éppen arassunk. Köszönjük, hogy ezáltal adsz számunkra eledelt, töltesz be, csillapítod, megelégíted az életünket, és igazi életben vezetsz minket. Szeretnénk most különösképpen elét hozni azokat, akik talán végén vannak az életüknek, akik eltávolodtak tőled, akik ismerik a te táplálásodat, de most valamiért nem tudják ezt magukhoz venni, nem tudnak élni. Kérünk, hogy keresd őket, keresd általunk is, hogyha van olyan valaki, akit most elénk áll így képben is, adj nekünk megbízatást, adj nekünk küldetést, hogy elmenjünk és keressük őt. És Urunk, könyörünk azért, hogy tedd ezt az egész gyülekezetet a te munkádnak eszközeiül. Urunk, add, hogy megláthassuk, hogy készek a földek az aratásra, hadd indulhassunk el a te szolgálatodba. És könyörgünk most az egész népünkért, az egész nemzetünkért, amely hozzád kiállt, még hogyha nem is tud erről. Urunkat, hogy lehessünk a te békességed eszközeül ebben a nagyon békétlen környezetben. Kérünk, hogy ahogyan te akarod, és ahogyan te tudsz bennünket, úgy használj. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.